Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Tehát Ercsei Dániel borszakíróval, Pécsi Borozó főszerkesztőjével beszélgettek, és a kiállításoknál tartottunk. Én egy időben nekem ez volt, tehát nem is a verseny, hanem inkább a kiállítás volt az, ami ki volt tűzve, hogy én ezekre elmegyek, mindegyikre. Nekem nagyon bejött annak idején London, akkor egy ilyen feltörekvő volt, ugye ott bor és párlat kiállítás is volt. Aztán utána Verona volt a másik, ami nagyon tetszett nekem. Nem csak azért, mert azt tapasztaltam meg, hogy lényegében egy teljes budapesti nagyvásár területen csak Olaszország van, ugye? Tehát, hogy egy pavilon, amit eleve nehéz befogadni, az egy borvidék.
Igen, ez így van.
És akkor ott az ember úgy azért így kicsit úgy átgondolja a dolgokat, de azért is, mert olyan kiegészítő kiállítások párosultak mellé, mint a Vinasol az olívaolajakkal, ahol az ember megértette azt, hogy az olívaolaj pont olyan, mint a bor.
Így van, önálló univerzum.
Termelőre, fajtára, mindenre lebontva, úgyhogy nagyon izgalmas dolog volt számomra. Szóval, hogy nekem azt tetszett abban, hogy ott tényleg komolyan tudta vetetni magát egy borvidék, és a külföldiek is, akik megjelentek. Volt, amikor egész jó magyar jelenlét volt, mondjuk Tokaj Reneszánsznak volt egy nagyon sikeres kiállítása az Egyesületnek, amikor tényleg olyan sorban állás volt, és olyan gyakorlatilag tapsoltak az ott jelenlévő szakértők. Londonban is volt nagyon sikeres magyar jelenlét, ahol láttam azt a saját szememmel, hogy olyan üzletek köttettek, amikor tényleg magyar bor nagy volumenben kerülhetett ki a brit piacra. Frankfurtban is azért vannak ilyen sikertörténetek, de nekem az a tapasztalatom, hogy valahogy nem értjük ezt, hogy kell csinálni. Pedig ott vannak a sikeres példák.
Nagyon kevesen értik, vannak jó példák, tehát hogy van olyan tokai pincészet, ahol a kereskedelmi igazgató, ő ezt csúcsra pörgette, és nagyon-nagyon jól csinálja. Szerencsére most már olvastam vele interjút, ami csak erről szólt, tehát hogy végül is bármelyik borász elolvashatja, hogy mit kéne itt konkrétan csinálni. Nem tudom, hogy bárki el fogja egyébként olvasni azok közül, akiknek kéne.
Na, ez nagyon érdekes. És ha már itt tartunk, akkor a hazai bormarketinggel van egy olyan, amiben beszélgettünk is online, hogy ugye van ez a híres nevezetes stratégia,
igen,
ami hétpecsétes titok.
Igen, igen, igen.
Gyakorlatilag most, hogy Donald Trump a Kennedy aktákat felengedte, akkor most lehet, hogy ezt is ki kéne nyitni. Tehát nem is értem. Tehát ha a legnagyobb riválisunkra vagy a követendő példára ránézzel, Ausztriára, akkor transzparensen, nyíltan ott van a teljes 5 éves stratégia online. Bárki oda mehet, elolvashatja. Mi a csodáért van Magyarországon egy 3 milliárd forintból létrehozott valami titkosítva, hogy senki ne olvashassa el?
Szerintem egyébként azért, mert hogy ehhez szoktunk hozzá, és ez olyan jól hangzik. Tehát, hogy halálkom olyan, nincs más ötletem. Én ugye beleolvashattam ebbe a stratégiába, és ez úgy történt, hogy be kellett mennem egy ügyvédi irodába, alá kellett írnom egy titoktartási nyilatkozatot, és utána odaadták a stratégiát. Ergo semmit nem mondhatok róla, mert a gatyámat leperelik rólam. De hogy ez így ment. Tehát, hogy egyébként nem nézhettem volna bele. Nagyon fura.
De oké, de mi értelme van?
Semmi. De komolyan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek tényleg semmi értelme. Nem tudom megváltoztatni a rendszert, tény, amit mondtál. Tehát, hogy az osztrák az elérhető. A magyar az nem érhető el, arra hivatkoznak, hogy akkor lemásolnák a csodálatos ötleteinket. Én ettől nem tartok egyébként, így by the way, de mindegy. Tehát, hogy ez van a háttérben, vagy legalábbis ezt kommunikálják.
Értem. Szóval, hogy ez a problémám nekem, hogy én azt látom, hogy tehát tehetség ebben is van, ebben az országban.
Hogy?
Borász oldalon is van, marketinges oldalon is van, kreatív oldalon is van. Hogy a fenében nem lehet ezt a hármat összehangolni úgy, most már jó pár éve, hogy valami olyan jöjjön ki végeredményként, amit nyugodtan és jól oda tudunk vinni Veronába, és oda visszük, és Frankfurtba, és Londonba, és Szingapurba és bárhova. Hát
valahogy itt Kelet-Európában, és ez nem csak Magyarország specifikus, mindig ott bújik ki a szög a zsákból, hogy valaki megkérdi, hogy és én hol keresek majd ezen. Úgyhogy én szerintem mindig az a probléma, hogy mindenki jól akar járni, mindenki a saját pecsenyét sütögeti, mindenki keresni akar rajta, és akkor a végén nem lesz belőle semmi, mert elfogyott a pénz, anélkül, hogy bármilyen normális végeredmény született volna. Senki sem tudja azt mondani, kimondani nyugodtan, vagy egy olyan csapatot létrehozni, aki azt mondja, hogy figyeljetek, gyerekek, én ezen nem akarok meggazdagodni. Én ezt normálisan meg akarom csinálni, utána nyugodtan akarok aludni, és azt akarom mondani, hogy a következő 5 évre ezt mi kidolgoztuk normálisan.
Hát vagy ugye áttételesen meg akarok gazdagodni azért, mert egy baromi jó stratégiát, egy baromi jó arculatot létrehoztam, és ezáltal jönni fog.
Hát igen.
Az a pénz, aminek jönnie kell, és akkor el tudunk indítani valamit.
De igen.
És nekem az a másik benyomásom, hogy a pincészetek pedig ott állnak a másik oldalon, és várják, hogy megtörténjen ez. Nyilván csinálják saját erőből, persze, mert más megoldás nincs, meg egyébként is kell, de hogy azért egy átfogó, ágazati valamit várnak, hogy sikeresen működjön.
Hát ugye ez is nagyon jó, hogy akkor most ezt idehoztad, ugye Ausztria és Magyarország különbségek. A boardmarketingben az osztrákok a saját pénzükből csinálják. Tehát minden borászat befizeti azt a pénzt, amit utána felhasznál egy általuk működtetett boardmarketing intézet. Magyarországon pedig mindenki az államtól várja, hogy majd egyébként a te adódból, meg az én adomból a magyar boardmarketing működni fog. Szerintem alapvető probléma, hogy a magyar borászok soha nem érezték sajátjuknak ezt az egészet, mert igazából nem az ő zsebükre megy a játék. Egyetlen kivétel az Villány. Tehát Villányban befizetik a saját kis pénzüket a borászok, és utána a Villányi Boardmarketing Intézet, ami egy létező dolog, és 3-an is dolgoznak benne, ők utána pályáznak egy ilyen meglévő pénzből több pénzre, és abból szervezik a mindenféle borvidéki eseményeiket, programjaikat. Tök jól működik, csak el kellett, hogy fogadják a borászok, hogy ehhez bele kell tenniük a saját pénzüket.
Ugye volt egy ilyen kezdeményezés annó, amikor ilyen kvótarendszerek voltak, ugye nyilván akkor is lehetett vitatkozni rajta, hogy ez ilyen termelési mennyiségre, vagy eladási volumenre pénzben, vagy értékben, vagy volumenre menjen. Ez mindegy, ez már egy részletkérdés, mert elindult egy ilyesmi, aztán annak így valahogy vége lett, nem úgy működött, vagy működött, hát, működgetett, és akkor utána vége lett.
Szerintem, ha jól emlékszem, a közfelháborodáson bukott el, hogy a borászok nem akarták befizetni azt a pénzt.
Igen. Oké, értem ezt rendben, ezt értem, rendben. Mennyire van bajban a magyar bor szerinted? Ha a világ borfogyasztását nézzük, a tendencia nem túl jó, van egy csomó minden, ami sújtja a borászatokat, vagy legalábbis baromi nagy átgondolásra készteti őket, fajta szerkezet átgondolásra, például a klímaváltozás kapcsán, de a fogyasztás úgy néz ki, hogy ez egy csökkenő trendben van. Ehhez képest mi magyarok ugye megyünk előre, mint kivont karddal a huszára csatában, de ugye azért nem biztos, hogy tudomást vesznek erről így. Lehet, hogy a pincészetek igen, de úgy a nagy döntéshozók nem biztos.
Hát melyik is volt a második világháborúban az utolsó huszárroham, ahol a magyar huszárok a tankokat, az orosz tankokat
igen.
rohamozták? Hát akkor ez történik. Tehát, hogy alapvetően nagyon nagy bajban van az ágazat Magyarországon is, meg máshol is, tehát hogy az egész világon bajban van az ágazat, de Magyarországon nem tudom, hogy mennyire ismertek az okok, vagy nem ismertek, de hogy azért alapvetően itt még nagyobb a baj. Tehát, hogy Magyarországon nagyon alacsony a vásárlóerő, egyre nő az elszegényedés, egyre nő a kivándorlás, csak az unión belülről beszélek most, és nyilván egy ilyen viszontagságoknak erősen kitett helyzetben, a gazdasági helyzetben és környezetben a bor is így reagált, tehát hogy hatványozottan nagy a baj. És most tudok felsorolni 10 olyan borászatot, aki az elmúlt fél évben zárt be, és ha valaki borokkal foglalkozik, és fogyasztó, és ismeri a borokat, akkor meglepődne, tehát hogy nagy nevek, olyan nevek, akiről nem gondoltam volna, azt mondták, hogy én ezt nem csinálom tovább, mert nem éri meg minden évben, minden hónapban milliókat bukok, nem tudom tovább finanszírozni, mert ilyen hal a családom. Ez nagyon komoly probléma.
Igen, a másik oldalon viszont azt látják az emberek, hogy borvidékeken járnak, hogy ilyen nagy plakátok vannak, hogy mennyi támogatással épültek meg ezek a gigantikus épületek, és stb. Tehát, hogy azt mondják, hogy persze a borászok mindig sírnak, de valójában ott vannak az új kóracéltartályok, meg a fejlesztések, tehát van egy ilyen fals képzet.
Hát, mert ugye a kóracéltartályt nem lehet megenni. Tehát, hogy az van, hogy a borászok pályáztak minden lopikulára az elmúlt 20 évben, ezt te is tudod, de hogy azért ez nem mindig a legjobban hasznosuló pályázati forma volt. Tehát, hogy ha kiírták a pályázatot az új traktorra, a boldog-boldogtalan pályázott az új traktorra, pedig nem volt szüksége semmilyen formában új traktorra, úgyhogy ott áll a borászatok udvarán a lefóliázott 3 darab traktor, és a negyedikkel meg mennek ki a szőlőbe. Mi a fenének kellett plusz 3 traktor? Mit csinálnak vele? Ugyanígy a, mit tudom én, lehetett pályázni akkor a hotelre, akkor mindenki borhotelt kezdett építeni. De azt senki sem gondolta végig, hogy attól, hogy borhotelt építek, nem lesz vendégem. Hát azt még meg kell tölteni élettel, ahhoz kellenek alkalmazottak, egy csomó dolog kell, infrastruktúra kell, és hát az nincs, csak fölépítettünk egy borhotelt.
Fizetőképes vendég is kell, hát persze, hozzá, ugye, amiről persze beszéltél, hogy végülis luxus cikként tekinthetünk erre a szegmensre Magyarországon, főleg, hogyha minőségi borokról van szó, ott azért elég erősen megvan a vonal húzva, hogy meddig hajlandó egy átlagfogyasztó elmenni, és nem túl jó a kép. Tehát ugye ezek a másfél literes PET palackok, ezek mennek, meg az ilyen kérdés, hogy hogy hozzunk ki mondjuk, mit tudom én, 700 forint alatt, 600 forint alatt egy üvegbort, úgyhogy abban rendes kapszula van, dugó, valami bele van töltve, meg van marketingelve címkével, szóval ha ezt összeadjuk, akkor nem, akkor már több a költség, úgyhogy szóval nagyon nagy nehézség, tehát olyan érzésem van, mintha ez egymás lábát is lőnénk folyamatosan ezzel az egész sztorival.
Így van, hát egyrészt ugye sokan vagyunk a piacon, tehát nagyon sok a borászat, másrészt hát nézd meg csak az árakat, tehát mondjuk egy bemész egy szupermarketbe Magyarországon, akkor azért 1500-2000 forintért már találsz iható bort, ami palackban van, címkével, valamivel, csavarzárral, dugóval, stb. Ez az ár egy horvát szupermarketben 10 euró. Az alap. Most ez jelentős különbség. Tehát, hogy ez jelzi a vásárlóerőt, ez jelzi a piac minőségét, de szerintem a környéken ma már mindenhol drágább a belépő boroknak az ára, mint Magyarországon. Tehát Szlovákiában, Romániában, a szlovénekről, meg az osztrákokról ne is beszéljünk.
Úgyhogy... Jó, folytassuk innen, mert itt még van egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban, de aztán majd jobb dolgokról is szeretnélek kérdezni, mert itt most egy kicsit nagyon ilyen, mert itt most elmentünk egy ilyen negatív irányban, pedig nem ez volt a cél. Ercsei Dániel borszakíróval beszélgettek, a Pécsi Borozó főszerkesztőjével, maradjatok velünk.